naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, péntek van, fintech világa, Kajum Dani és Siklós Bence vannak itt a stúdióban, a PIK tanácsadói, kriptó és tőzsde, lesz-e kriptó áradás a tőzsdéken? Dani, azt mondtad, hogy ez a mostani a pénteki lecke és feladat. Nagyon szépen megágyaztatok a dolognak, úgyhogy ha híreket nézem, meg a cikkeket nézem, amit átküldtetek, akkor akár lehet így is, és akkor ez év elejéig kell visszamenni, januárig, ugye? Talán ez volt az első fontos mérföldkő.
Igen, ugye az elmúlt években megint tapasztalhattunk egy kriptovaluta, hát visszaesést az emberek részéről, a befektetők részéről a lelkesedésben egy visszaesést, viszont ez tavaly év végén, idén év elején újra felerősödött, és újra egy úgynevezett bika piacban lehetünk. Ez főleg annak köszönhető, hogy már voltak híresztelések, hogy az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet, az SEC, az elfogadja a Bitcoin ETF-eknek a tőzsdére való bevezetésére vonatkozó jelentkezéseket, és ez januárban meg is történt, és itt nem is álltunk meg az idei év során, mert amíg ez egy óriási mérföldkő, addig a bevezetéssel, vagy ezzel a jóváhagyással sem gondolták sokan, hogy a Bitcoinnál tovább merészkedik az SEC. De májusban tovább is lépett, és már az Ether-re, az Ethereum-nak a kriptovalutájára is kiterjesztette ezt a jóváhagyást, és most olyan híresztelések is vannak, hogy egyre több kriptovaluta kerülhet be ebbe az ETF vérkeringésbe.
Ligába, ugye? Ez amikor a kismalac házában a farkas esze csak az egyik lábát dugja be, aztán meg már mind a négy benne van, ha még emléke, ha még ez a mese megvan nektek ennek a generáció. Szóval nagyjából ez így néz ki,
hát
nem? Szóval
konkrétan igen.
A liga játékosai lesznek egyre többen.
Most igen,
főleg
az Ether-rel történik az, hogy annyira hasonlít egy csomó másik blockchain és kriptovaluta az Etherhez, hogy egyszerűen nem tudja erősen megindokolni az SEC, hogy miért ne hagyná jóvá azokat is. De itt hát főleg erről van szó, és nyilvánvalóan a hagyományos pénzügyeknek és a kriptotérnek az összefonódásáról, a kapcsolatuk erősödéséről, de akkor vizsgáljuk meg jobban szerintem ezt a tevékenységet, és kezdjük az úgymond kezdeteknél, a Bitcoin ETF-eknél.
Igen, ahogy mondtad, Dani, ez tényleg valóban egy óriási mérföldkő volt a kriptopiac számára, mivel ennek a Bitcoin ETF-nek a bevezetésével úgymond legitimálták a Bitcoin létezését, és hivatalosan is a hagyományos pénzügyi szektor részévé váltak az ETF-ek kapcsán. Egyrészt, másrészt meg ugye, ahogy mondtad korábban is, már tavaly év vége felé elkezdtek felröppenni a hírek, hogy ezt be fogják vezetni, és ezzel párhuzamosan meg is indult a Bitcoin árfolyama, és ez március közepére odáig jutott, hogy a Bitcoin új all-time high csúcsot ért el, ami azért érdekes, mert ezt egy hónappal ezelőtt ért el, hogy megtörtént volna az a 4 évente történő esemény, amit igen, úgy hívunk, hogy Bitcoin felezés, és ez azért érdekes, mert általában a felezés követően szokott a Bitcoin új csúcsokra törni, úgyhogy ez az ETF bevezetés már önmagában is kicsit felrázta úgymond hagyományos menetét a Bitcoin, meg úgymond az egész kripto ciklusoknak. Ezek mellett pedig ugye a befektetői bázis is bővül a Bitcoin ETF-ek révén, mivel a hagyományos kisbefektetők is számára is jobban hozzáférhető a Bitcoin az ETF-ek révén, mivel nem kell bajlódniuk például a privát kulcsokkal, tárcákkal, meg minden mással. Úgyhogy igen, ez egy valóban az egyik legnagyobb mérföldkő a Bitcoin és a kriptopiac történetében. És ahogy a Dani is mondta, nem állunk meg itt, jönni fognak valószínűleg az Ether, spot ETF-ek, most azt mondogatják, hogy ez a idén harmadnegyed évben várható, mivel májusban már elfogadta az SEC a két engedély közül az egyiket, amely a spot ETF-ek bevezetésére vonatkozik. Ugyanez csak fél siker, mivel még el kell fogadniuk, jóvá kell hagyniuk egy másik regisztrációs űrlapot is, amely a konkrét kereskedést hagyja jóvá, és várhatóan ez fog megtörténni majd a harmadik negyed évben, ami egy újabb löketet adhat a kriptopiacnak, és beindíthatja a tényleges bika piacot.
Azért, ha most egy picit visszalépünk, és én nem vagyok kriptoszakértő, se befektető, és nem is gondolkozom ebben, vagy eddig nem gondolkoztam egyben. De akkor jött a Bitcoin annak idején, és aztán jött az összes többi, ugye versenytársak kinőttek szépen. Akkor ugye ő volt az úttörő, hogy aki törte az utat a többieknek, és aztán nagy kérdés volt, hogy ő marad egyedül, vagy ő őt megverik majd a következő generáció. Most ugyanez van, most ő rugdossa be a kaput, ugye? Ő csinál szabad utat végül is, ő legitimálja, legalizálja az összes többieket, akik megint az ő hátán, ha úgy tetszik, jönnek föl a piacra. Milyen érdekes, és kérdezem tőletek, hogy ez az ő versenyelőt, a Bitcoin versenyelőnyét növeli, megtartja, vagy éppen ellenkezőleg majd?
Ez egy érdekes kérdés abban a szempontból, hogy nyilván a Bitcoinnal születtek meg az ilyen újvonalas blockchainek is. Blokkláncok, ez a technológia, ami a Bitcoin mögött áll, viszont ezek nyilván különböző funkciókat hoztak be magukkal, különböző képességeket, főleg okos szerződésekre épülve. Itt hát az a lényeg az egésznek, hogy a Bitcoin az főleg egy ilyen értéktároló funkciót tölt be, és a többi blockchain projekt az pedig behozott különböző más logikákat, már komplexebb projekteket
felhúzni. Új lehetőségek, igen.
Igen, viszont a Bitcoin még mindig a legismertebb, az első, az, amelyik lefektette ezeket az alapokat, amelyekre építkeznek a többiek.
És most is ő megy elől, vagy és ment elől.
És most is ő megy elől, és szerintem ez nem is fog megváltozni a jövőben, valószínűleg a Bitcoin fogja fokozatosan hozni azokat az áttöréseket, amelyeket még másoknál is észrevehetünk, akár ez termékfejlesztésben, ugye várható, hogy a hagyományos pénzügyi szektorban egyre több helyen lehet majd kriptovalutákat vásárolni, kereskedni velük, a hagyományos bankok lehetnek a következő állomás, ahol betörnek akár lakossági vagyonkezelésbe vagy kereskedésbe, és valószínűleg itt is a Bitcoin lesz az első kriptovaluta, vagy első ilyen kriptotermék, amelyen lehet egy-egy banknál majd kereskedni.
Ugye a Bitcoint is az évek során már milliószor leírták, hogy Luffy kipukkad, aztán mégis minden évben, vagy minden négy évente újabb csúcsra tör, úgyhogy szerintem is az a helyzet, hogy a Bitcoin fogja mutatni az utat a továbbiakban is. Ugye korábban az volt a séma, hogy a Bitcoin árfolyama, hogy a Bitcoinba ment be a pénz, és aztán pedig folyt tovább az Ethereumba, a nagyobb altcoinokba, a közepes, kicsi, és végül a meme coin. Igen, viszont most az az érdekes, hogy ezekkel az ETF-ek bevezetésével ez a sorrend, ciklus is teljesen felborult, mert bár a Bitcoinba ugye beáramlott a pénz, és csúcsokra tört, azonban ez nem figyelhető meg feltétlenül az Ethereumnál, sem a nagyobb altcoinoknál, viszont a memecoinok, amiknek tényleg semmilyen fundamentuma, értéke nincsen, csak azért van, mert vicces, mert a hype hajtja, azok viszont nagyon nagyokat mentek az elmúlt időszakban.
Érdekes, hogy kimaradt egy csomó lépcső, ha úgy tetszik. Tehát nem jött le az a lecsorgó lehetőség,
igen,
tapasztalás,
abszolút,
mint az előbb.
És ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, mert ilyen korábban még nem volt a ciklusokban.
Jó, de olyan sem volt, hogy a hagyományos pénzügyi szektor ekkora, vagy az amerikai kormányzat, hogy ekkorát nyisson, vagy pénzügyi kormányzat, hogy ekkorát nyisson, ha úgy tetszeni, liberalizáljon valamilyen módon. Ugye, tehát azt mondja, na, eddig mindig akadályokat gördített, vagy legalábbis úgy tetszett innen, most pedig van ez a nagy váltás. És azt mondtátok, ugye előzetes beszélgetésben is, hogy az ennek az elnökválasztásnak is van ehhez talán köze ahhoz, hogy most mindenki ilyen nagyon megértő, és simizik minden Bitcoin fejet, vagy nem tudom milyen fejet.
Igen, itt az elnökválasztási versenyben, az amerikai választásoknál, itt több csoportnak is próbálnak kedvezni a jelöltek, tehát ott vannak a szavazók is, szavazóbázisnak is szeretnék.
A fiatalok persze.
Persze a fiataloknál, technológiailag a finiseknél. Fontos, hogy az ő szavazataikat megnyerjék, illetve vannak kampány hozzájárulók, és van nyilván egy lobby tevékenység is. Tehát, hogyha valamelyik elnökjelöltnek támogatják a kampányát, akkor ott lehetnek olyan kriptocégek, vagy kriptovállalkozók, akiknek érdeke, hogy az ETF kereskedés beinduljon, és itt ez csak feltételezés természetesen, de lehetnek ilyen háttérbeszélgetések, amelyek motiválják ezt, előre mozdítják ezeket a tevékenységeket. De alapvetően azt figyelhető meg, hogy mindkét oldal, demokraták és konzervatívok is inkább egy ilyen pro-kripto hozzáállást folytatnak, mind a ketten egy pozitívabb hozzáállással próbálják bevonzani, vagy áthozni magukhoz adott esetben a szavazókat, szavazatokat.
Azért úgy megnéznék egy ilyen háttérbeszélgetést, amikor ezt a két idős urat, a két elnök jelöltöt valaki felvilágosítja arról. Lehet, hogy nem kell, lehet, hogy egyébként teljesen pofék a témában, de felvilágosítja, hogy miről is van igazából szó. Generációkon ívelt át ez a kérdés, most nem, hogy nekik most ezekben a kérdésekben kell dönteni 80 évesen, tehát az írtó érdekes.
Igen, a legutóbbi vitájuk során nem nagyon érintették a kriptót, inkább a golfról beszéltek meg
egymás. A legkisebb közös többszörös az valószínűleg nem a kriptó lesz, meg a Bitcoin. Oké, kik lesznek ennek a folyamatnak a nyertesei? És a befektetők közül vannak olyan rétegek, akik most szerintetek ettől, hogy ez így hozzáférhetőbb lesz, meg nincs adminisztráció, meg nem kell ott molyolni, sokkal egyszerűbb lesz minden, ettől döbben kapnak lendületet, vagy vágyat, vagy késztetést?
Azt veszük észre, hogy amint bekerültek a hagyományos tőzsdékre a kriptovaluták, vagyis legalábbis eddig a bitcoin az ETF-eken keresztül, az intézményi befektetők szálltak be nagyon, vagy igazán a piacra, főleg ezeken a hagyományos vagyonkezelőkön keresztül, mint például a BlackRock vagy a Fidelity, és kvázi piacot vettek el az ilyen újvonalas vagyonkezelőktől, akik még az ETF jóváhagyások előtt kezdtek el bitcoin befektetési alapokat, nem ETF-eket, tőzsdén jegyzett befektetési alapokat, hanem egyéb befektetési alapokat vezetni, menedzselni, és akkor ezektől az újabb szereplőktől veszik el a piacot, nem is vissza, mert még csak most lépnek be, hanem el a piacot ezek a hagyományos szereplők. Szóval itt van egy ilyen aspektus az egésznek, hogy a lakossági kisbefektetők mellett az intézmények is könnyebben hozzáférnek a kriptókhoz. És ezzel párhuzamosan, amit te is említettél, Bence, lehet, hogy amíg az intézmények egyre inkább beszállnak a bitcoinba, addig a lakosságiak pedig rájönnek arra, hogy ja, lehet, hogy ők mémcoinokon, ezeken a bitstokeneken keresztül próbálnak meggazdagodni. Párhuzam vonható régebben a penny stockokkal, ahol ugyanez volt a premissza, ugyanez volt az elképzelés. Olcsó papírokra ígérték azt, hogy óriási hozamot hoz, csak ez mind hagyományos tőzsdén a kriptotéren kívül.
De az olcsó papírok mögött azért volt valami fundamentum, nem? Lehet, hogy olcsó volt, de volt mögötte valami tevékenység, volt valami alap, és az előbb a Bence azt mondta, hogy a mém kutatóban meg semmi nincs. Nem hazárdírozása most ilyen mémekbe fektetni.
Abszolút hazárdírozás és abszolút kockázatos, senkinek sem ajánlott igazából. Annyi párhuzamot tudnék hozni így a penny stockok meg a meme coinok között, hogy mindkettőnél van egy ilyen érdekes kommunikáció, hogy itt most meg többször összeted a pénzedet, és lehet, hogy adott penny stockok mögött van rendes, igazi tevékenység. De
persze kockázat ott is van.
Kockázat is van, illetve nem tudjuk, hogy mennyire ígéretes ez a tevékenység. Itt a meme tokeneknél is szerintem, vagy meme coinoknál pedig az az ígéret van, hogy itt most egy nagyon nagy projektet építünk, szálljál be most, és akkor majd részesedhetsz, de ezt te tudod jobban.
Igen, hát itt a legfőbb különbség szerintem az, hogy míg a penny stockoknál ugye az lehet, hogy nincs egy rendesen működő vállalat a stock mögött. A memecoinoknál ugye nincsen semmi érték, viszont nagyon gyakran a memecoinok azok ugye a meleg ágya az átveréseknek, a rug pull, pump and dump átveréseknek, és nagyon sok memecoin az konkrétan ezért jön létre, tehát hogy
ez,
igen, tehát mondjuk nem rejtik véka alá, hogy itt igazából nincsen semmi fundamentum, és ez csak egy pump and dump projekt, de nagyon sokszor ez csak ezért jön létre, hogy a befektetőket megszabadítsák a pénzüktől. Úgyhogy igen, na, semmiképp sem ajánlom a meme coinokat, ezek tényleg tudnak 10-20-100-szoros hozamot hozni, de ezek csak a nagyon
ha kis... Ha szerencséd van, meg ha benne vagy a... Itt a piros, hol a piros, mert nem akartam
pontosan. Más. Pontosan, és ugye ezekkel nagyon sokan hozni. Előhozakodnak, hogy hozták a 100x-et, de azt viszont már nem mutatják meg, hogy mennyit buktak, és mennyi projektből, úgyhogy...
Ez meg a gilisztás sztori volt itt Magyarországon még 30 évvel ezelőtt. Oké, a végén akkor kriptotermékfejlesztési irányok, azt hogy látjátok? Igazából mi lehet még a kriptóban, mi jöhet még ki belőle?
Egyre többen szállnak be, vagy szállnak vissza a kriptotermékfejlesztésben. Tehát itt a visszaszállók között megemlíthetjük a Stripe-nak a nevét, a Nubank az még inkább elkötelezi magát a kriptovaluta kereskedés mellett. PayPal az még akkor is, amikor elég hideg volt a piac, nem volt túl nagy aktivitás, akkor is stablecoinokkal, egy ilyen kriptovaluta fajtával kísérletezgetett, és ezt most folytatja is, beépíti a rendszereibe. A Block és a Revolut is ugyancsak komolyan veszi, ugye a Revolutnak 2 éve talán a legfőbb bevételi forrása, csatornája volt a kriptovaluta kereskedés, most idén be is vezettek egyelőre, még csak a brit ügyfelek körében egy kereskedési platformot, ami kizárólag kriptokereskedésre van, és felveheti a versenyt az ilyen egyéb ismert szolgáltatókkal, mint például a Coinbase vagy a Binance. Illetve itt van egy elég fontos, vagyis hát elég érdekes terület, amit még érdemes kiemelni, hogyha már a hagyományos piacok és a kriptotérnek az összefonódásáról beszélünk, ez pedig a tokenizáció. Rengetegen mondják azt, hogy a tokenizáció a jövő, ugye a kripto tokenszerű formában reprezentálni különböző eszközöket, és az ingatlantól a befektetési eszközökig, kötvényekig, részvényekig is kiterjedhet. Itt viszont mit csinálunk a tokenizációnál? Egy köztes lépést teszünk egy befektetési eszköz közé és a befektetők közé. És hasonló történt egyébként a nagy gazdasági világválság során is, amikor nagyon rétegeztük az értékteremtő eszközök és projektek és a befektetők közötti teret lényegében. ott ugye akkor értékpapírosítás volt, és ezeknek a jelzálog fedezetű értékpapíroknak a csoportosítása, vagy átcsoportosítása a befektetők számára, és a tokenizáció is behozhat lényegében egy ilyen rétegezési logikát, amikor könnyebb elveszteni azt, hogy mibe is fektetünk be, milyen pénzmozgások vannak ott, és milyen kockázatok járnak ezzel az egésszel. Tehát ez egy nagyon érdekes terület lesz, amit érdemes lesz a szabályozóknak figyelnie.
A két rövid kérdés, és megint egy kis laikus. Ezek a mémkoinok, ezek nem rongálhatják az egész piac hatékonyságát és validitását, nem vehetik el, mert és akkor ebből adódik a másik kérdés, ami az elnök választás után nem lehet az, hogy visszalép ebben a hatalom, és azt mondja, hogy itt most túl sok az átverés, megvédem én az állampolgárokat, ezt ismerjük, és akkor ne legyen ilyen lehetőség, akkor inkább visszakonszolidálok, és inkább a konzervatív irány, hagyjuk ezeket a tokeneket, hagyjuk ezeket a kriptokat, ebben lehet bármi.
Abszolút pont ez az, hogy a mémkoinok azokat, azt testesítik meg, amit egy kriptoszkeptikus gondol az egész kriptopiacról, holott igazából ez csak egy nagyon kis szelete a kriptopiacnak. Szerintem tegnap előtt néztem a Memecoin részpiac kapitalizáció, az 48 milliárd dollár körül mozog, az egész kriptopiac meg kb. 2000 milliárd. Szóval ez egy kis szelete, viszont akkora a visszhang, hogy ugye ez jön mindenhol a social médiában, hogy ezt vetítik rá az egész kriptopiacra, és valóban ez negatív hatással lehet rá a piacra és a megítélésére. Ugyanakkor ezeket nem tudják így egy-egybe betiltani, mivel a legtöbb mémcoint azokat decentralizált tőzsdéken lehet kereskedni. Azokkal meg nem nagyon tud mit kezdeni a szabályozás, mivel ezek nem olyan centralizált tőzsdék, mint mondjuk a Binance, a Coinbase, amely mögött van egy vállalat, és akiket tudnak regulálni. Úgyhogy ezek a mémcoinok, ezek igazából a vadnyugat, a kriptopiac vadnyugatát lehet...
Vadhajtások.
Igen.
Jó, de azt mondjátok, hogy innen akkor már nincs visszaút. Ugye? Most én akkor a másik kérdésre. Akár ki lesz az elnök, akár hogy néz ki a hatalom, a pénzügyi világ hogy fog kinézni, lesz egy újabb gazdasági válság, innen már nincs visszaút, ezt már nem fogják visszavenni?
Hát soha nem mondhatjuk azt, hogy soha. Elképzelhetőnek elképzelhető, főleg, hogyha ezt az Ether témát is kihúzzák a választások utánig, de nagyon meglepő lenne, hogyha például a Bitcoin ETF-eket levennék a piacokról.
Oké. Okay. Kriptovaluták árasztják el a tőzsdéket, felkiáltója vagy kérdője, döntsék el. Kajum Dani, Siklós Bence, a PIK tanácsadói voltak itt. A Fintech világa műsorát hallhatták, jövő héten újra találkozunk. Az interjúk, a cikkek, a hírek a fintech.hu-n. Viszont hallásra köszönöm szépen nektek.
Köszönjük.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.